Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéit, amint szól hozzánk ez alkalommal Pál apostolnak a Titushoz írott levele első részének 5. versétől. A Titushoz írt levél első részének 5. versétől olvasom Isten igéjét a 16. versig, ahogy most ezekben a hetekben ezzel a szakasszal foglalkozunk. Ezt a hosszabb részt azonban helyet foglalva hallgassátok végig, nyitott szívvel, engedni kész lélekkel. A Titushoz írt levél első rész 5. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Azért hagytalak Krétán, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Ha van olyan, aki fethetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára, legyen fethetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Valaki közülük saját prófétájuk mondta, a krétaiak megrögzött hazudozók, gonosz vadállatok, lusta falánk népség. Ez a vélemény igaz. Éppen ezért fedd őket szigorúan, hogy egészséges legyen a hitük, ne foglalkozzanak zsidó mondákkal és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival. Minden tiszta a tisztának, de a tisztátalanoknak és a hitetleneknek semmi sem tiszta, sőt szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük. Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak, engedetlenek, és minden jó cselekedetre alkalmatlanok. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a mi életünkben, szívünkben. Jöjjetek, álljunk a szín elé, és imádságban feleljünk a szavaira. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálaadással köszönjük neked, hogy itt lehetünk te előtted, hogy figyeljünk rád, hogy hirdessük nagy neved, hogy újra belemerítkezzünk a te szeretetedbe, hogy a te igéd világosságot gyújtson a mi életünkben. Köszönjük, hogy gyerekeket és felnőtteket szeretettel hívsz és fogadsz magadhoz, ahogy tetted 2000 éve, így cselekszel ma is. Úr Jézus, állj meg itt a középen, és te szólj hozzánk. Szükségünk van a szavaidra. Szükségünk van arra, hogy te mutasd fel az igazságot, te leplezd le a hamisságot. Te taníts minket téged követni, benned bízni, rád hagyatkozni. Megvalljuk, hogy az elmúlt héten is voltak tetteink és szavaink, voltak gondolataink, amelyekkel vétkeztünk ellened, mert vétkeztünk egymás ellen. Kérünk, bocsáss meg nekünk, tisztíts meg a te drága véreddel, és adj nekünk új utat, új lehetőséget, hogy a mai napot és az előttünk levő hetet veled járva, megtisztult szívvel, téged dicsőítve tölthessük el. Így kérünk, Urunk Jézus, hogy szólj hozzánk, taníts bennünket, áld meg az életünket, ezt az Isten tiszteletet, és történjen minden a te neved dicsőségére, és a mi lelkünk épülésére. Így kérünk, hallgass meg és áldj meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben az ünnepi és megszentelt órában. Ez az ige pedig írva található az olvasott bibliai szakaszban, a Titushoz írt levél első részének 6. versében. Itt így tanít bennünket Isten igéje. A presbiter olyan, aki fedhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással, és nem engedetlenek. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Ebben a hónapban, testvéreim, elérkezett az az idő, 6 év elteltével, hogy végig keressük a kérdésre a választ, ki lehet és ki legyen presbiter a mi gyülekezetünkben. Így Isten a szívemre helyezte, hogy ezt a Titushoz írt levél első fejezetét vegyük végig, és keressük meg a válaszokat, hangsúlyozva azt, testvérek, hogy aki nem volt, nem lesz és sosem lesz presbiter, azoknak is szól az Isten igéje. Mert amikor annak idején Pál apostol rábízta Tituszra a krétai gyülekezetet, és azzal bízta meg, hogy állítson presbitereket a szolgálatba, akkor a hívő emberekről beszélt. Nem volt olyan különleges tisztség, és mégis rendkívül fontos küldetés volt a presbiterség és a püspökség is, ahogy olvastuk ezt a kifejezést. Tudjuk, hogy gyülekezet vezetőt jelentett annak idején mind a kettő, nem egy személyű vezetőt, hanem olyan valakit, aki hitben megérett rá, aki hittel, szívvel fölvállalta a közösség életének szervezését, vezetését, terheinek és örömeinek hordozását. Ezt azért mondom itt el újra az elején, hogy mindenki érezze, ez az ige is mindnyájunkhoz szól, nem csak azokhoz, akik presbiterek lesznek az új ciklusban itt a Calvin téri gyülekezetben. Ki lehet, illetve ki legyen presbiter a következő időszakban? Még azt is hadd ismételjem meg a múlt vasárnapi ige hirdetésből, hogy 2 elhívást látunk a Bibliában. Egy belsőt és egy külsőt. Az lehet és az legyen szolgáló testvér, aki a külső elhívást megkapja a gyülekezet közösségétől. Ma még választási bizottságot fogunk felesketni arra, hogy ezt kezelje, koordinálja, hogy a jelöléseket összegyűjtse a kedves testvérektől. Tehát olyanok lesznek és lehetnek csak presbiterek, akiket mások jelöltek, ez a külső elhívás. De ennél még fontosabb, hogy hogyan válaszol majd a megszólított testvér. Van-e belső elhívása? Tudja-e Istentől elfogadottan és elkért módon, hogy Uram, Te akarod rám bízni ezt a felelősséget? Mert ez felelősség, szolgálat, öröm, néha bánat, néha harc, máskor győzelem. Egy olyan út, amelyben a mi Urunk Jézus Krisztust szolgáljuk, és az ő dicsőségét keressük, és a gyülekezet javát munkáljuk. Ezért, akit megszólítanak mások, már is kérem és biztatom, vigye Isten elé ezt a megszólítatást, kérjen vezetést, ebben szívesen segítünk, segítek, hogyan lehet Isten vezetését megérteni, hogyan lehet egy hívő ember világos abban, biztos abban, hogy az Úr maga kívánja jelölté tenni, és az Úr maga kívánja majd presbiteri szolgálatba helyezni. Tehát a belső elhívás mindenképpen fontos, ugyanakkor látjuk, hogy a külső mérce is egyértelműen előttünk áll. Pál apostol felsorolja Titusnak, az ő tanítványának, mégis mit jelent presbiterként szolgálni, kik közül keressél Titus majdani presbitereket. És ez a mai szó, ami kiemelkedett az igéből, ez a fedhetetlen. A presbiter az, aki fedhetetlen. De mit is jelent ez vajon Pál szerint? Ezt nézzük meg most először, testvéreim, és hadd idézem újra az igénket egy másik fordítás szerint, amit mai nyelvre még közérthetőbben igyekeztek megfogalmazni a fordítók. A hatodik verstől idézem, gyülekezeti vezetőknek olyanok alkalmasak, akiket nem lehet jogosan vádolni semmilyen bűnnel, akik hűségesek egyetlen feleségükhöz, és ezen felül, akiknek gyermekei is hívők, engedelmesek és rendes életet élnek. Aki gyülekezeti vezető, az Isten népére visel gondot, ezért szükséges, hogy kifogástalan életet éljen, és ne lehessen jogosan vádolni. Szükséges, hogy ne legyen önfejű, vagy beképzelt, ne legyen hirtelen haragú, vagy részeges, se kötekedő, verekedő, vagy olyan, aki mások kárára próbál meggazdagodni. Legyen vendégszerető, a jóra hajlandó, szélsőségektől mentes, józan gondolkodású és igazságos. Isten tetszésére éljen, és uralkodjon önmagán. Ragaszkodjon azokhoz az igazságokhoz, amelyeket tanítunk, és éljen azok szerint. Legyen képes rá, hogy az embereket az egészséges tanítással bátorítsa, az ellenkezőket pedig meggyőzze. Négy kört említ Pál apostol felsorolása, testvérek. A családot, a szívet, az emberi kapcsolatokat és az egészséges tanítást. Ez utóbbiról, ha Isten engedi, jövő vasárnap szeretnék szolgálni közöttetek, de az első háromról ejtsünk már most szót. Pál azt mondja, a család, ahol megméretik az ember először is. A második, a szív, amit Isten lát igazán, de a szívben levő indulatok megjelennek az arcunkon, testet öltenek a szavainkban. És az emberi kapcsolataink is döntőek, hiszen, ahogy szoktuk mondani, nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani. Pál szerint az a komoly hívő ember, és ezért ez lehet, az ilyen lehet presbiter, akinek a családja, a szíve és az emberi kapcsolatai rendben vannak. Van-e ilyen közöttünk, testvérek? Ahogy őszintén a szívünkre tesszük a kezünket. Van-e ilyen? Egy. Itt 25 kellene ebben a gyülekezetben. Én őszintén mondom, nem valamiféle retorikai fordulatként, hogy én ezt nem merném elmondani előttetek és közöttetek. Nem mondhatom el közöttetek, hogy ezek mind rendben vannak. Család, szív, emberi kapcsolatok. De akkor hogyan értsük ezt az igét? Hogyan is értsük azt, hogy legyen fedhetetlen, aki majd presbiter lesz? És ugye mindjárt hozzáteszem, lelkész is csak olyan lehet, aki egyébként presbiter lehetne. És értelemszerűen egyébként a presbitérium szavazati jogú tagja, sőt, hát a megválasztott lelkész ugye elnöke, az elnökségének tagja a presbitériumban. Nem az a baj, testvérek, ha így most első megközelítésre azt kell mondjuk, nincs közöttünk ilyen. Nincs tökéletes. Még akkor sem, ha jól ismerjük azt az igét, amit az Úr Jézus Krisztus mondott, ti azért legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok is tökéletes. De értenünk kell, hogy ez a szó, ez a kifejezés, amit ott az Úr használ, ez azt jelenti, hogy a célra folyamatosan figyelő ember, a cél felé törekvő, az eltérő irányt korrigáló, korrigálni kész ember, a tökéletes ember. A folyamatosan Jézus Krisztusra figyelő ember, akit lehet útba igazítani, korrigálni, helyre tenni. Nem akarom elhumorizálni, mert nagyon komoly ez a téma, de a mai GPS-es világban talán már mindenki hallotta ezt a kifejezést. Újra tervezés. A tökéletes az, aki akár naponta engedi, hogy Isten újra terveztesse az életét. Újra tervezze az életét. A tökéletes az, aki engedi, hogy Uram, szólj bele. Nem tértem-e el a céltól, attól a céltól, hogy az életem rád mutasson, hogy az életem téged dicsőítsen. Nem tértem el attól a céltól, hogy a menny felé menetelek. Nem kerültem-e varga betűbe? Nem megyek-e más irányba éppen most, itt és most? Mert kérlek, akkor igazíts útba, akkor fordíts vissza a cél felé. Mert szeretnék tökéletes lenni, tökéletesen a célra irányzottan élni és haladni. A baj tehát az, testvérek, amikor a fedhetetlenség azt jelenti valaki életében, hogy inthetetlen, hogy korrigálhatatlan, hogy taníthatatlan. Vagyis az a baj, amikor a saját szemedben, a saját szememben vagyok fedhetetlen. Amikor nem mondom ki talán, de jelzem mások felé, ne szólj hozzám, ne szólj bele az életembe, ne fegy, ne incs, ne taníts. Ilyen értelemben szoktunk sajnos mi fedhetetlenek lenni a magunk szemében, akár ezt úgy oda mondjuk valakinek, vagy csak érzékeltetjük, hogy nem kell, hogy korrigáld az életemet. Én fedhetetlen vagyok. Nem hagyom, hogy fedjenek. Na ez a baj. Többen ismerjétek biztos testvérek Cyrano híres orr monológiát, amikor ott megvádolja valaki egy kis lovag, hogy milyen nagy az orra, és akkor így zárja ezt a monológot, ami ugye azzal kezdődik, hogy Uram, az ön orra nagy, mondja neki valaki. És akkor így zárja az ő válaszát, mert magamat kigúnyolom, ha kell, de hogy más mondja, azt nem tűröm el. Na ez a mi tragédiánk. Hogy más mondja, azt nem tűröm el. Magamról kiállítok egy bizonyítványt, önmagamat még csak hajlandó vagyok valamilyen szinten bűnösnek ismerni el, de igazából fedhetetlen vagyok a szó rossz értelmében. Fedhetetlen. Hát nem így beszél róla Pál apostol. És ezért ez a kérdése a mai igénknek hozzátok és hozzám, hogy egyáltalán mi fedhetők vagyunk. Az eredeti szó az ilyeneket hordoz magában, hogy beidézhetnek, vád alá helyezhetnek, inthetnek, kifogásolhatnak. Nem a bíróság, testvérek, nem bíróságról van itt szó. Nem is az ellenségeid. Tudjuk, hogy a sátán neve is azt jelenti, hogy vádló. Ő folyamatosan ezen dolgozik, hogy vádoljon. Hanem az a kérdés, hogy olyan hívő embereke vagyunk-e, és tudunk, és akarunk lenni, akiket fedhetnek az ismerőseink, a barátaink, a gyülekezeti tagok. Nagy baj, tudjátok, amikor például a presbitert nem kérheti számon a gyülekezet. Mit csináltok ott, testvérek? Mit csinálsz ott, testvér? Miért szavaztad meg ezt? Miért szavaztad meg azt? Valóban baj, amikor a gyülekezet nem kérdezheti és nem kérheti számon a presbitert, vagy akár a lelkészt. Miért így döntöttetek? A hívő ember Pál apostol és az Isten igéje szerint fedhető, mert engedi, hogy fedjék. Fedhető, mert engedi, hogy fedjék. De hogyan lehet ezt megélni, testvérek? És akkor hogyan értsük azt, amit itt most szó szerint mond az apostol, hogy fedhetetlen embereket keres presbiternek? Hogyan és miért lehet fedhető a presbiter, a hívő ember? Hát a hogyanra a válasz alapvetően az Isten ígéje által. Az alapvető hozzáállásomat az kell, hogy meghatározza. Mit mondasz te, Uram? Nyitott vagyok rá, kérlek, világíts át. A te ígéd tartson tükröt elém. Ahogy Calvin annak idején nagyon bölcsen mondta, hogy az Isten ígéje és az Isten törvénye tükör. Itt kezdődik az igazi fedhetetlenség, amikor engedem, hogy az Úr elvégezze a maga dolgát. Elvégezze az életemben, mert ebből áldás lesz, testvérek. Ebből élet lesz. Ebből megújulás lesz. Nem úgy, most ellenpéldaként mondom, úgy, hogy pakolgatunk és próbálunk berendezkedni itt a parókián, elém kerülnek régi papírok, meg könyvek, és elém került egy hivatalos levél, még valamikor a 90-es évek elején kaptam. Hát el szabad mondani, de ne félrejtsétek, mert ez a negatív példa. Aki kérte annak idején, kaphatott egy ilyen átvilágítást, hogy vajon tartozott-e valamiféle belbiztonsági szervhez. Hát tudjátok, röviden 3x3-as. És nekünk lelkészeknek akkor mindenkinek lekérték központilag, és egyénileg megkaptuk. Hát most engedjétek meg, hogy így humorosan mondom, de visszatérek a komoly témára. Csodák csodájára megállapították, hogy nem voltam 3x3-as. Hát meglepődtem volna, persze, ha mást mondanak. De miután nem voltam, megállapították, hogy nem voltam, azt kell mondanom, hogy ez az átvilágítás számomra igazából semmit nem ért. Ezt eddig is tudtam magamról. De amikor az Isten igéje átvilágít, akkor kiderülnek olyan dolgok, amit én eddig nem tudtam magamról. Nem tudtam magamról, hogy milyen vagyok. Azokban a körökben, amit az előbb említettünk, amiről Pál apostol beszél. Milyen is vagyok? Családban, társadalomban, szolgálatban, ott belül a szívemben. Milyen is vagyok? Pedig hittel vallom, bármilyen nehéz ezzel nekem is és neked is szembenézni, testvér, az Isten igénél nincs tökéletesebb tükör, és az ő világosságánál nincs tökéletesebb fény, amely átvilágít, és a javadat és a javamat munkája. Engedd és kérd, hogy világítson át az Isten igéje, úgy vedd a kezedbe. Engedd, hogy a másik szót is idézzem, hogy beidézzen téged maga elé a hatalmas Isten. Nem kell elmenned sehova. Otthon a maga csendességében megtörténik. Itt a templom padban megtörténhet. Engedd, hogy beidézzen az Isten maga elé. Mi fog ott kiderülni? Ott minden kiderül. De nem mindenki derül. Engedjetek meg ennyi humort. Minden kiderül. De nem mindenki derül. Én nem tudok derülni. De nem baj, testvér, azt szeretném, ha megértenétek, hogy ezek fájdalmas szakaszai az életünknek, néha nagyon nehéz, tényleg nagyon nehéz szembesülni vele, hogy milyen vagyok. Hogy milyen messze vagyok a szó szerinti fedhetetlenségtől, a szó szerinti tökéletességtől. De azért adja Isten ezeket a szembesüléseket, hogy gyógyítson, hogy szabadítson. És igen, vállalhatod magad, ha egyszer már az Isten elé álltál, ha egyszer Isten mondta ki, hogy te ki vagy, milyen vagy. Vállalhatod magad, mert ha Isten kimondta, hogy milyen vagy, azt is elmondja, én megbocsátok neked. Krisztusért megbocsátok neked. Valóban fedhető vagy, valóban vádolható vagy. De én az Úr Jézust vádoltam meg helyetted. Minden Jézus Krisztusra hullott, amit te követtél el. Mindenért őt vádolták meg, amit én követtem el. És vállalta. Vállalta, testvér. Ez az evangélium. És amikor ezt megérted, és hittel megragadod, onnantól kezdve tudod vállalni önmagadat, és onnantól kezdve nem esel kétségbe, ha rosszat mondanak rólad. Egyszer hallottam egy csendes héten, és valóban a hét vezetője kedvesen mondta, hogy meghallgatott valakit, aki kritizálta, és aztán visszakérdezett, hogy te mondd, te csak ennyi rosszat tudsz mondani rólam? Én sokkal többet tudnék. És így van. Hát nem tudnál több rosszat mondani magadról, mint amit mások mondanak? Hát én csak úgy megsatszolom, 10-szer annyit tudnék mondani. Hát azért a fejemben nem látnak bele emberek. És ahogy mondtam, Pál utal a szívre, a fejre, nem csak arra, amit csinálunk rosszat, nem csak arra, amit elmulasztunk a családban, bár ezek is ugyanolyan hús-vér bűnök, de hát, ami ott belül zajlik, indulatok, gondolatok, irítségek. Tudnak rólad rosszat mondani? Hát te magadról sokkal többet tudnál, mint ahogy én is. De vállald, mert mindaz, amiben te fedhető vagy, mindaz vitte az Úr Jézust a keresztre. Mindent felsoroltak, és felsorolnak újra, odaírják az ő vádiratába. Az ő vádiratába írják a te bűneidet, meg az én bűneimet. És mindre érvényes a kegyelem. Tudjátok, így is meg lehet ezt fogalmazni. Az a vádolhatatlan ember, aki helyett az Úr Jézust már megvádolták. Az a vádolhatatlan ember, aki tudja és vallja, hogy ő, az Úr elvállalta a vádiratot. Elvállalta a vádiratot. Azt a szép verset, a János 3.16-ot ugye mindenki tudja szinte fejből, gyakran ugye karácsonykor kerül elénk, és van egy ilyen karácsonyi hangulata, és olyan tényleg nagyon kedves, és a Biblia szívének is hívjuk, akkor már tudjátok, mire gondolok. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De ez nem karácsony, testvérek, ez nagy péntek. Ez nagy péntekről szól ez a mondat. Ez nem valami szentimentális, bocsánat, ilyen szendelgés, hogy jaj, hát tényleg úgy szeret az Isten. Adta. A te vádiratod alapján. Ami rólad szól, meg rólam szól, ez alapján adta halálba. Erről beszél a János 3.16. Gondolj rá, és adj hálát, és menj haza örvendezve, és dicsérjük együtt az Urat, mert minden bűnünk oda került Jézus vádiratába. És testvérek, itt lehet megérteni azt, hogy mennyire el kell, hogy szégyeljük magunkat mai hívő emberek, és merre mondani, mi protestánsok, és mi reformátusok. Hogy mindezt tudjuk. Ezt megfogalmazták az apostolok 2000 éve. Újra megfogalmazták a reformátorok 500 éve. És mégis nem szégyeljük eléggé magunkat új bűnöket elkövetni. Nem szégyellem magam újra áthágni az Isten törvényét, amikor tudom, hogy megint egy mondattal több kerül Jézus vádiratába. Minden egyes bűnömmel újabb sor kerül Jézus vádiratába. Hát el kéne, hogy szégyeljük magunkat, és el kell, hogy szégyeljem magam. És adja az Úr, hogy ez a fajta szent szégyen, ez legyen erő a szent életre, legyen bátorítás, és legyen intés, hogy ne tedd. Hogy amit nem szabad, azt ne tedd. Amit meg kell, azt meg tedd meg, és tegyen meg. Higgyétek el, nagyon szól ez rólam is, de hiszem, hogy minnyájunkról. És minnyájunknak az az örömhíre, és erre csendül ki az Isten igéje, hogy ez végül is egy fantasztikus hír. Vannak közöttünk fedhetetlenek? Igen, most már értitek, vannak. Mindaz, aki hiszi és vallja, hogy az Úr Jézust vádolták meg helyette. Hiszi és vallja, hogy az Úr Jézus elvállalta. Hiszi és vallja, hogy a saját jogos büntetését az Úr Jézus elszenvedte. Aki ezt hiszi és vallja, az fedhetetlen az Isten szemében. Így fedhetetlenek vagyunk, fedhetetlenek leszünk, és fedhetetlenek maradunk, testvérek. Hiszi és vallja, hogy az Úr Jézus elvállalta. Azért hangsúlyozom a vallját, mert itt is azért igyekszünk ilyen kiskapukat találni, hogy hát hiszem én ott belül, hiszek én mindent. De el is mondod? El is mondod, hogy vádolható vagy? Megvallod, hogy te magadban abszolút nem vagy fedhetetlen, mint ahogy én sem? Na, itt már ugye nem olyan egyszerű. Pedig erről szól az ige, hiszi és vallja, hogy az Úr Jézus megvádoltatott helyettünk. Egyébként hadd mondjam már, így most jut eszembe, hogy közbeszúrom, hogy itt egy hónapot eltöltve közöttetek, testvérek, én azt látom, hogy ebben a városban sokan tudnak az evangéliumról. És ez jó hír. Beszélgetünk ezzel, azzal, jönnek temetést bejelenteni, keresztelőt. Testvérek, sokak szívében ott van az evangélium. Az íge ismerete. És ez nagyon jó. Merem mondani, hogy sok-sok más helyen szemben jobb. De hát nyugodtan kérjétek számon is rá, tiszteletes úr, hát te aztán végképp ugye, az a dolgod, hogy tudd az igét. Ez igaz. De nekem is az a dolgom, hogy éljem is azt. És nektek is, testvérek, hogy ne csak tudjuk, hanem éljük. Éljük az igét. Hiszed és vallod, hogy te ugyan nagyon is fedhető vagy, de az Úr Jézust megvádolták a te bűneiddel. Mondd el másoknak, és akkor tudod vállalni, hogy igen, nyomorult vagyok, de ezt, amivel te most vádolsz, testvér, engem, tudod, hogy Jézus Krisztus magára vette? Vállalom, igen, nem vagyok fedhetetlen a szó konkrét értelmében. Nem vagyok tökéletes, de azért állok az Isten színe előtt, és higgyétek el, egyedül ezért merek én is ide följönni erre a szószékre, és mertem fölmenni a korábbi gyülekezetek szószékeire is, mert hiszek az Úr Jézus kegyelmében. Abban, amiről itt az ige beszél, hogy őt feddette meg az Isten helyettem. Hogy a vádiratában ott vannak az én bűneim. De elvállalta, megszenvedte, és legyőzte a bűnt. Végül egy példa jutott eszembe, hadd osszam meg veletek. Talán így történt, talán nem, de a történet valami bibliai igazságot komolyan bemutat. Meséli egy asszony, egykor ott, 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálemben, meséli a szomszédjának, hogy te nem tudom, mi történt az én fiammal, egy hatalmas, erős ember, kemény, sok mindenbe belekeveredett már az élete folyamán, már el is ítélték korábban, de most hazajön nekem ez az én fiam, és sír, sír, és nem tudja abbahagyni a sírást. És ez az én Barabás nevű fiam egyfolytában ezt emlegeti. Helyettem feszítették meg. Helyettem feszítették meg. Nem csak Barabás helyett, hanem te helyetted és én helyettem. Ez a jó hír, ez a csodálatos evangélium, ez adjon erőt nekünk, vállalni önmagunkat, és vállalni azt, hogyha intenek, akkor incsenek, és vállalni azt, hogy minden vád, ami elhangzik felőlünk, lehet jogos, de az Úr Jézus már megszenvedett érte. Lehet jogtalan, akkor meg megint csak elengedhetem. Uram, könyörülj rajtam, mert te vagy az, aki jogosan vádolhatnál, és mégsem teszed, hanem átölelsz, és felém tárod most is a karodat. Jöjj, és járjuk együtt a keskeny utat. Dicsőítsük az Atyát, hirdessük a kegyelmet, vállaljuk magunkat, és vállaljuk és hirdessük a minket megmentő, megváltó, drága Úrunkat, az Úr Jézus Krisztust. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hogyan is köszönhetjük meg neked? hiszen azt a rengeteg vádot, ami jogosan ér minket, magadra vállaltad. Te, aki tökéletes vagy valóban, aki fethetetlen voltál és maradsz mindörökre, te vállaltad, hogy téged fedjen meg az ítélet, hogy téged vigyen kereszthalálba, szörnyű kínhalálba. Úr Jézus, áldunk, magasztalunk, dicsérünk téged, hirdetjük neved, és megvalljuk őszinte töredelemmel, hogy mi annyira félünk szembesülni önmagunkkal, annyira rettegünk attól, hogy kiderüljön, nem vagyunk fedhetetlenek. Nagyon messze vagyunk a szó szerinti tökéletességtől. Kérünk téged, könyörülj rajtunk. Úgy szeretnénk megújulni, megtapasztalni a te szabadításodat, gyógyításodat, azt, hogy nem küldesz el, amikor kiderül rólunk ez vagy az, kiderül rólunk az igazság. Kérünk téged, munkáld a mi szívünket, családi életünket, gondolatainkat, emberi kapcsolatainkat. Munkáld, Urunk, hogy lelepleződjenek a hamisságok, a tisztátalanságok, és hogy mindezeket letéve hirdethessünk téged, mint megváltót és megmentőt, mint szabadító Istent, mint Uraknak Urát. Köszönjük, Úr Jézus, hogy meghallgatsz. Köszönjük, hogy hozzád kiálthatunk a gyülekezetért, a jövendő presbiterekért, a választási bizottságért, minden jelölésért, ami majd történni fog a gyülekezetben. Urunk, valóban a külső és a belső elhívással te ajándékozd meg azokat, akiket itt presbiteri szolgálatba akarsz állítani, Urunk. Történjen mindez a te dicsőségedre és ennek a gyülekezetnek és városnak a javára. Kiáltunk egymásért, kiáltunk betegekért, kiáltunk gyógyulásért, kicsi gyermekekért, akik kórházba kerülnek már, vagy akár most is ott vannak. Te légy gyógyítójuk, megmentőjük, megtartójuk. Urunk, kiáltunk a gyászoló testvéreinkért. Te tudod, hogy kik hordoznak gyászt közöttünk. Adj nekik vigasztalást, hogy van bocsánat, hogy van örök élet, hogy te győztes vagy bűn és halál fölött. Kiáltunk népünkért, hazánkért, határon túlélő testvéreinkért, testvérgyülekezetekért és vezetőkért, az egyházban és a világban, bölcsességért, Urunk, hitért, engedni készli lelkekért, akik rád figyelve vezetnek és döntenek. Így kérünk, Úr Jézus, hogy hallgass meg imádságunkat, könyörülj rajtunk, és eleveníts meg bennünket nagy nevedért. Amen. Helyünkről fölállva imádkozzuk az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.